Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit a mai Isten tiszteleten. Légy szíves, lassan üljetek le, mert közben elkezdődött a felvétel, és hogyha nem szeretnétek, hogy benne legyen a hátatok, ahogy itt így járkáltok, akkor érdemes leülni valahol. Köszi szépen, szóval köszöntök mindenkit, és üdvözlöm azokat is, akik online követnek minket. Ugye mindenkit bátorítunk arra, hogyha teheti, akkor vegyen fel maszkot. Én ezt most nem példázom jól, de ez csak azért van, mert itt beszélek. Ugyanakkor arra is bátorítunk mindenkit, hogy aki még nem jött el, az nyugodtan, és otthon figyel minket, az valamikor az is nyugodtan jöjjön el. Szeretnék veletek találkozni, és közösségben lenni veletek. Úgyhogy mehetünk a következő diára. Aki esetleg még nem ismer minket, mi vagyunk a Sarokkő gyülekezet. 2015 óta működünk itt a Bikás Parkban. Van egy weboldalunk is, ahol megtalálhattok mindenféle részletet a gyülekezetről, ami érdekelt titeket. Ugyanakkor ajánlom a Facebook oldalunkat is, ahol szintén tudjátok követni az istentiszteletet, illetve van egy Facebook csoport, ahol pedig a legfrissebb update-eket tudjátok megtekinteni. Hogyha lehet, akkor a telefonjainkat halkítsuk le, vagy esetleg állítsuk is repülőüzemmódba, hogy ne zavarja az adást. És ugyanezt kérnénk a gyerekektől is, de ez inkább a szülőket szeretném arra bátorítani, hogy biztassuk a gyerekeket, hogy most az Isten tiszteletre figyeljenek, és ne az Angry Birds-re. Bár azt hiszem, hogy ez már nem is egy divatos játék. És most is egy igeverssel vezetnénk be a dicsőítést, és egy gondolatot szeretnék mondani ahhoz, hogy mire gondolhatunk akkor, amikor az jár a fejünkbe, hogy miért dicsőítsük az Istent. Az egyik lelkész, akit szoktam hallgatni Amerikába, neki van egy ilyen szokása, hogy amikor megkérdezik tőle, hogy hogy van, akkor azt válaszolja, hogy jobban, mint megérdemlem. Ugye azt mondja, hogy better than I deserve. És miért mondja ezt? Azért, mert ugye tudhatjuk, hogyha Krisztusban vagyunk, akkor Isten kegyelemmel részesít minket. Tehát, hogyha bűnösként mi Krisztusban vagyunk, akkor nem azt kapjuk, amit megérdemlünk. Tehát jobban vagyunk, mint ahogy egyébként lennénk. És még akkor is, hogyha valaki nem keresztény, az Isten általános kegyelme még így is hat rá, mert Isten megfékezi a gonoszságot a világban. Úgyhogy ha azon gondolkodsz, hogy miért dicsőítsem az Istent, akkor gondolj arra, hogy igazából, hogyha Krisztusban vagyunk, akkor sokkal jobban vagyunk, mint ahogy lehetnénk. Mert az Isten kegyelmet adott nekünk, és ezért örök életünk lehet. Úgyhogy gondoljunk erre, miközben felolvasom ezt a Zsoltát. Kész a szívem arra, Istenem, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen. Ébredj lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek közt, Zsoltárt zengek rólad a nemzetek között. Mert szereteted az égigér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Úgyhogy így bátorítok mindenkit a dicsőítésre, és át is adom a szót a csapatnak. És ha lehet, akkor álljunk fel. Köszönöm. Thank you.
kegyelmet bőven árad. Sor töltik töltöd a kejre, mi gyönyörű írva. Soha nem fog féltő szerelmem, örökké tart. Én nem tudom kegyelmem, tudom rettetőn, hogy a völgyben mélyen lenn, az Úr az én űrpásztora. Soha nem fog féltő szerelmem, örökké tart. Én nem tudom kegyelmem, tudom rettetőn, hogy a völgyben mélyen lenn, az Úr az én űrpásztora. Az Úr az én űrpásztora. Istene, angyalhatna, vigyázz, látsz ütelem. Ura a mindenségnek, mégis mellettem jár. Istene, angyalhatna, szüntelen, vigyázz rám. Erőm a te neve, te váltasz engem meg, szabadítom te vagy, győzelmet csak te adsz. Kitől félnék? Mitől félnék? Tudom, ki megy előttem, és ki áll mögöttem. Istene, angyal hadna, vigyázz rám szüntelen. Ura a mindenségnek, Istene, angyalhatna, szüntelen, vigyázz rám. Céltévesz majd minden fegyver, kezedben tartom életem. Mit ígértél, abban bízom én, mert te hű vagy, mert te hű. És ki áll mögöttem, Istene, angyalhadnak, vigyázz rám szüntelen. Ura a mindenségnek, mégis mellettem jár, Istene, angyalhadnak, szüntelen, vigyázz rám.
Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.
Miért
Imádkozzunk. Mennyi atyám, mi eléd jövünk, és megvalljuk azt, hogy valójában nélküled tényleg nem benned bízunk, hanem saját magunkban. Megvalljuk azt, hogy a te kegyelmed nélkül mi nem téged keresünk, hanem saját magunkat igyekszünk megvalósítani, és különböző bálványok felé sodródunk. Úgyhogy köszönjük azt, hogy amikor te ránk tekintettél, te úgy döntöttél, hogy kegyelemben részesítesz minket. Köszönöm azt, hogy te eljöttél, te meghaltál a kereszten azért a bűnért, amit mi érdemlünk, azért, amit mi követtünk el, és azt a büntetést magadra vetted, amit egyébként mi érdemeltünk volna. Úgyhogy köszönöm, hogy a te fiad áldozata miatt te jobban bánsz velünk, mint ahogy azt érdemelnénk. Úgyhogy köszönöm azt, hogy valójában, hogyha benned vagyunk, akkor nincs hiányunk semmiben. És mi dicsőítünk téged azért, hogy te vagy az élő Isten, és azért, hogy neked gondod van ránk. Úgyhogy köszönöm azt, hogy te vagy a megváltó, te vagy az, akit mi ünnepelhetünk ma, és csak imádkozom, hogy az evangélium minél több ember életében valóságá váljon. Amen.
Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek. Van egy pár hét előre, ha akartok jönni. Nagyon jól látni mindenkit. Nem tudom, hogy vagytok veled, de ugye a mi férfiak már 3 napig kint vannak a hidegben. 3 éjszaka már kint alusznak a sátorban, és velük kellek, és megyek, és gondolom, hogy bírják ezt a hideget non-stop 3 napon keresztül. Tudjátok, hogy nekem ott kellett volna lennem. Tehát én kiálltam a gyülekezet elé, és mondtam mindenkinek, hogy megyek az XCC-re, de az Isten úgy döntött, hogy inkább Covidot fogom kapni. És az orvosok azt mondták, hogy semmiképpen nem mehetek az XCC-re. De most kicsit örülök neki őszintén. És jobban vagyunk, átmentük a Covid-en, lehet, hogy könnyebben, mint ez az XCC. Szóval imádkozom, gondolunk a férfiakra. Ma reggel, ugye, mert azt gondoltam, hogy nem fogok prédikálni, mert leszek az XCC-n, megkértem Olá Ferit, hogy prédikáljam. És Feri jött az ő lányával, Szabrinával, és nagyon örülök, hogy itt vannak. Tudjátok, Feri Zsámbókon lelkész, ott szolgál, és egy fantasztikus, lenyűgöző szolgálata van. Nagyon szeretem őt felhívni, hogy vagy Feri, mi újság veled, és akkor csak elkezdi mondani, hogy mit csinál, hova megy. És mindig utána nagyon lelkiismeret futásom, hogy jaj, ez 3 embernek a szolgálat végez. Nekem nagyon luxus életem van ahhoz képest, hogy ő mit végez. De én nem igazán lelkiismeret futás, és inkább egy nagy-nagy bátorítás, hogy ez az ember megy, és csinálja, és az Isten használja őt csodálatos módon. Nagyon tisztelem a Ferit, és azért is hívtam, hogy prédikáljon, mert lehet, hogy mást is tudtam volna hívni, ők ráérnek. A Feri, ő bevállalja sok szolgálat mellett. Délután is szolgálsz, ugye feltételezem, igen. Ő sokszor szolgál 2 naponta, és ahogy megy és látogatja az embereket, nekem nagyon lenyűgöző, ahogy Feri az úré. Feri, gyere, és hirdess az igét nekünk, de egy pár szót mondjál, hogy vagytok, röviden, hogy megy a szolgál, hogy vagytok családilag és a szolgál.
Köszöntök én is, sok szeretettel mindenkit. Hálát adok Istennek, hogy most itt lehetek közöttetek, és amikor felhívott Robi, hogy jó lenne, ha ki tudnám segíteni, és eljönnék szolgálni igével, és mondta, hogy azért, mert covidos lett, és mondtam neki, hogy adj nekem 1-2 napot, mert sokszor azonnal igent mondok, és nagyon ritkán mondok nemet, ez az életemben nagyon sokszor problémát is okoz. De nem mondom azt, hogy jól vagyunk. Megmondom miért. Hogy éppen készültem az ikével, 2 nappal, tehát tegnap előtt délután kaptuk a hírt, hogy meghalt anyámnak az öccse Covid-ba. Váratlanul, bár nagyon beteg volt már évek óta, de valahogy újra elkezdődik. Nem tudom, Isten mire akar minket nevelni ott Zsámbokon, de az Isten megengedi, hogy ezek történjenek, és valahogy hasonló kezdet van, mint tavaly. Tudjátok, tavaly nagyon sok közeli rokon temettünk el, de a szolgálatomról nagyon röviden annyit, hogy hálát adok az Istennek, amikor 6 évvel ezelőtt meghívtak engem egy missziós alapítvány, hogy legyek a munkatársuk, És egyenkább beleláttam abba a munkába, amit Isten akar végezni egy keresztény embernek az életébe. Nagyon fontos, hogy azt látom, nincs olyan falu talán Magyarországon, vagy község, vagy város, ahol a keresztény emberek ne szolgáltak volna valaha egyszer. De valahány missziós csoport ott hagyja az embereket, mert egyszerűen nem tudnak a mindennapi életüknek a részesévé válni. És ez a misszió meg pontosan ezt erősíti, minden áldott nap kint vagyunk az embereknek az életébe, ott vagyunk jóba, rosszba, nehézségbe, sírva, örömök között bátorítva egymást. Ez nagyon nehéz, higgyétek el. Egy ember, mikor ott van egy nyomorult embernek az életébe, akkor akarva vagy akaratlanul azért hazaviszi a nehézségeket. És gyakorlatilag elkezdem sorolni, hol szolgálok, természetesen Zsámbokon, de Boldogon, Apcon, és most Gödöllőn is elkezdtünk szolgálni. És egy jó hónappal ezelőtt felhívott az egyik református lelkész barátom, ki Hévízgyörkön református lelkész, és mivel hittanórát tart az általános iskolában, megkért, hogy menjek már turára vele a roma telepre, mert jobb lenne, ha elmenne vele egy roma testvér. És mondtam, hogy jó, elmegyek. És elkezdtük mondani az evangéliumot a családoknak, és ez másfél-két hónapja volt, és azóta ott ragadtam. Tehát most már turára is járok, szombatonként is, és egyszerűen örültem annak, hogy végre van egy szabad napom szombaton, de most már nincs. De higgyétek el, hogy én hálát adok az Istennek, mert valójában akkor érzem magam boldognak, amikor láthatom az embereket, amikor bátoríthatom az embereket. Nagyon sokszor nagyon megterhelő. Apcon az elmúlt a héten egy nagyon-nagyon szegény családnak segítettünk, nem roma családnak, akik olyan nyomorba élnek, ezt nem hiszitek el. Talán céloztam a megyenaporra, hogy mi a valóság. Azt akkor észleli az ember, amikor ott van kint személyesen a terepen. Én romaként mondtam akkor is, én nem tapasztaltam ilyen nyomorúságot ebbe az országba, pedig nagyon sok helyen előfordultam, de ilyen nyomorúságot még nem láttam, higgyétek el. És akkor úgy döntöttünk a helyi család segítővel, és a zsámboki gyülekezetből jöttek néhány ember, hogy elmegyünk, és két napot dolgozunk azon a házon, kipakolunk mindent, ilyen gyűjtögetők voltak, és képzeljétek, ahogy dolgoztunk, ahogy dupla maszkkal, mert borzasztó bűz volt bent, úgy ilyen patkányok szaladgáltak mellettünk mindenfele, és egyszerűen mégis a végén, amikor megkérdeztem a tulajt, hogy megérte, és azt mondta, hogy igen. És a második kérdésem az volt, hogy jó az Úr? És elkezdett bőgni, és azt mondta, hogy igen, jó az Úr. És testvérek, ezért megéri. Ezekért a pillanatokért megéri elmenni, és ott lenni a nyomorúságban az emberekkel. És talán, ha most befejezném, és elmennék haza, én azt gondolom, hogy az Isten adott nekünk egy csomó dolgot. De a legfontosabb dolog, Jézus arra tanít minket, hogy azzá váljunk éppen, akivel beszélünk. Ha egy koldussal, legyünk koldusok, üljünk le mellé, és váljunk azzá, mert ilyen volt a mi Istenünk, a mi Urunk Jézus Krisztus.
Imádkozunk. Most már tudjátok, hogy miért hívtam a Ferit. Mennyi atyám, köszönöm, hogy használod ezt az embert sokaknak az életében. Köszönöm Ferének a szolgálatát. Köszönjük azt a kiváltságot, hogy elhoztad hozzánk, hogy szolgáljon köztünk. Köszönöm, hogy kérhetünk, hogy áld meg őt, az ő családját, védőket, mindenféle betegség, bajtól. Látod, hogy a COVID milyen sok pusztítás már végzett náluk. Kérem, hogy vigyázz rájuk. Különösen tartsd ezt az embert erőben. Tölts be őt a te szent lelkeddel. És Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy puhíts meg a mi szívünket, hogy tudjunk a te ígédet befogadni, tudjunk figyelni, tudjunk tanulni. És kérünk, Úr Jézus, hogy búzíts minket. Ezek a szavak, amit Feri most elmondott, hogy milyen nagy nyomorúság van itt Magyarországon. Sokszor mi ezeket kerüljünk, és nem látjuk, de ott van. És kérlek, Úr Jézus, segíts minket, hogy tudjunk mi is menni. Menni és szolgálni és hirdetni a Dei ígédet, ígédet. Kérlek így, legyél Ferivel, ad neki sok erőt, hogy tudjon nekünk, köztünk is hirdetni a De evangéliumodat. Krisztus nevében. Amen.
Amen.
A gyerekeket fogunk most elengedni gyerekórára, ha nem mentek el már, már eltűntek. Igen. Oké, nincs gyerek. Oké.
Említettem már, amikor Robi megkért, hogy jöjjek el szolgálni az Isten igéjéből, akkor gondolkodtam, hogy vajon mi az, amit így a szívemre, vagy mi az, amit a szívetekre helyezhetek az Isten kegyelméből. És hallgattam egy dicsőítést, egy fiatal lány dicsőítette Istent, és utána olvasta fel az Ézsaiás 43 első három versét, és akkor azt mondtam, hogy Uram, köszönöm, mert megvan az, amiről beszélnem kell majd a sarok gyülekezetben. És ahogy említettem, készültem, hogy jött a rossz hír, hogy meghalt anyámnak az öccse, aki 55 éves volt, és annál inkább felmerült bennem ennek az igének az értelme, amely a bűnről, az ítéletről, és az Isten szabadításáról szól. Amikor az ember közvetlen találkozik a halállal, vagy folyamatosan közel van a halálhoz, akkor mindig felmerül ez a három dolog. A bűn, az ítélet és ebből való szabadulás az Isten kegyelméből. Akkor felolvasok Isten igéjét. Az Ézsaiás 43, első három verse. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok. Ha folyamokon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg. A láng nem éget meg téged. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítod. Istenem, hálát adok neked azért, hogy valóban te vagy a mi szabadító Istenünk. Köszönjük, Istenünk, hogy bármilyen helyzetbe is kerülhetünk, te nem hagysz el minket, te velünk vagy. Istenünk, áldunk téged és magasztalunk téged azért a Krisztusért, aki helyet cserélt velünk a kereszten. Dicsőítünk téged, Urunk, örökkön örökké. Amen. Testvérek, fontos, mielőtt megnézzük Isten igéjét, hogy megértsük valójában, milyen helyzetben szólalt meg ez az ige. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy Izrael népe milyen helyzetben volt, amikor Ézsaiás proféta ezt az üzenetet megírta. Ézsaiás profétáról annyit röviden, hogy Krisztus előtt 740-ben kezdte el a szolgálatát, és körülbelül Krisztus előtt 681-ben halt meg. A hagyomány szerint tudjuk, menekült és belement egy fa oduba, ahol Manasék király ketté fűrészeltette, ezt tudjuk Ézsaiás profétáról. A korszak különleges jelentőségű, hiszen folyamatosan Izrael népére hatással volt a körülötte lévő nagyhatalmak, Asszíria, Babilónia és Egyiptom. Tehát folyamatosan, gondoljatok bele, északon ott van Asszíria, keleten ott van Babilónia, és délen ott van Egyiptom, és ez a parányi nép ott van ezek között. És folyamatosan valamelyik nagyhatalom folyamatosan hatással volt erre a népre. 722-ben Krisztus előtt az asszír nép betör Ninivén keresztül a ketté szakadt országba, az északi rész Izrael, és 722-ben elviszik Izrael népét fogságba. Majd 586-ba ugyanígy betör a babiloni nép a déli Júdeába, és elviszik őket Babilóniába. Gondoltok bele, alig telik el 140 év, hogy elviszik a felső Izrael népét. Alig 140 év, és Isten szól az ő népéhez Ézsiáson keresztül. Ézsaiás prófét, amikor megírja ezt az üzenetet, a szolgálatának a vége fele van. Tehát ez az üzenet egy profécia is Izrael népének. Egy profécia, és én azt gondolom, hogy számunkra is egy nagy üzenet a mai kor emberének. Hiszen látjuk, hogy milyen következménye van a bűnnek. Isten szól Izraelhez, és bátorítja az ő népét, figyelmezteti az ő népét, hogy Isten szól. De most így szól az Úr, így kezdi az ő igéjét. De Izrael népe egyáltalán tudomást sem vett Istennek a beszédéről. Bár még semmi sem történt meg a bűnnek az ítéletéből. Még egyáltalán nincsenek fogságba, mikor Ézsaiás leírja ezt az üzenetet az Isten kegyelméből. Isten mindig ad időt az ítélet előtt. Az Isten mindig szól először az ítélet előtt, mielőtt ő ezt megtenné. És csak gondolkodjatok el, testvérek, ezt így leírtam ide magamnak külön, hogy három embercsoportnak szól alapvetően ez az ige. Ézsaiásnak, a kortársainak, akik bűnben vannak, szól annak a csoportnak, akik éppen majd fogságba mennek, és szól ma neked és nekem. És csak így forgasd a szívedbe ezt a kérdést, kérlek. Mit hallott a bűnbe lévő nép az Isten igéjéről, amikor ezt esetleg hallgatták? Mit hallott a fogságban lévő nép, amikor olvasták ezt az igét Babilóniába? És mit hallasz meg te ma ebből az igéből, amit Isten akar ma nekünk üzenni? Gyakran beszélünk úgy Izrael népéről, mint akik, én amikor megtértem, olvastam az Isten igéjét, és mindig az volt bennem, hogy nem értem, hogy ez a zsidó nép, hogy nem tudott hinni Jézus Krisztusba, hiszen a szemük láttára tett Jézus csodákat, halottak támadtak fel, a bénák jártak, a vakok láttak, és mindig az volt bennem, nem értem, hogy miért nem hitték el, hogy ő a Messiás. És testvérek, egyszerűen Isten azt mutatta meg, hogy ott van a választott nép Izrael, és gyakran őszintén leírjuk Izrael népét. De egy nagyon fontos dolgot Isten meg akar nekünk tanítani, hogy kiválasztott ezt a parányi népet, a nagy hatalmak közül ezt a parányi jelentéktelen népet. És Isten rajtuk keresztül mutatja meg a bűnhöz való viszonyulását, az ítéletet, és az Istennek a szabadítását, az ő kegyelmét. Isten annak ellenére, hogy ez az Izrael nép nem vett tudomást az ő igéjéről, de Isten mindig gondoskodott, hogy megmaradjon egy parányi mag Izrael népéből, aki hitt mindvégig. És az Isten mindig hűséges maradt az ő kijelentéséhez. Ő mindig hű maradt, és ő mindig úgy viszonyult ehhez a néphez, mint aki szereti őket. Ézsaiásnak látni kellett előre, hiszen Isten jelentette ki számára, hogy az a nép, aki bűnben van, ha nem tér meg, ítélet alá fog kerülni. De de ő azt is látta, amit az Isten itt megígér ebben a felolvasott szakaszban, hogy az Isten most újat fog teremteni, újat fog formálni. De ma így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael, hogy az Isten újat fog teremteni abból a népből, aki kemény nyakú és makacs szívű. Isten újat fog formálni. Testvérek, döbbenetes ereje van ennek az üzenetnek. Mindenek előtt annak, hogy az Isten nem marad csendbe, szól. Ott van ez az engedetlen nép, és döbbenetes, hogy az Isten nem fordít hátat, hanem egyszerűen megszólal. És úgy szólal meg, hogy nem azt kapja a nép, amit érdemel. Bár Isten nem fordul el, ő nem ember módjára viselkedik, hogy jó, most nem láttam meg, nyugodtan csináld. Az Isten nem ilyen. Az Isten gyűlöli a bűnt, és megbünteti a bűnt. És meg is büntette őket. De van egy nagyon nagy bátorítás ebbe a szüzenetbe, hogyan az Isten visszanyúlt ehhez a néphez. Azt mondja, hogy ha vizen kell szállt, én veled vagyok. Ha a folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg. A láng nem éget meg téged, mert én az Úr vagyok, a te Istened. Izrael szentje, a te szabadítód. Testvérek, amikor Ézsaiás leír ezt az üzenetet, és felhangon azt mondja, de most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob. Rendkívül fontos látni, Isten az, aki megteremtette Jákobot. És előre Isten megmondja Jákobnak, hogy ő lesz az ígéret gyermeke. Ő lesz az, aki kapja az áldást. Ő lesz az, aki Ábrahám ígéretét tovább fogja vinni. És nézzük meg, hogy milyen az, amikor az ember önközpontú lesz. És nézzük meg, milyen az, amikor az ember önmagát akarja megvalósítani. Övé volt az ígéret. És amikor bemegy az apjához, akkor az apja megkérdezi tőle, te vagy az fiam? És azt mondja, hogy én vagyok az, a te fiad. És becsapja az apját, azt gondolja Jákob, hogy kezébe kell venni az irányítást. És elfeledkezik arról, hogy az Isten előre meg sem született még, de már ővé volt az áldás. És gyakran ilyenek vagyunk, Jákobok vagyunk, csaláshoz folyamodunk, sokszor azok akarunk lenni, akik nem vagyunk. Sokszor ki akarjuk segíteni az Istennek a munkáját, hogy előbbre menjünk. Azt gondoljuk, hogy az Isten késik, vagy azt gondoljuk, hogy az Isten most alszik, most nem akar cselekedni. Sokszor a saját kezükbe vesszük azt, amit Isten előre eltervezett velünk. Sokszor nem látjuk, sőt, nem hisszük el, hogy az Istennek terve van velünk. Azt mondja az ige, hogy de most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob. És testvérek, nézzétek meg, és utána azt mondja, hogy a te formálód Izrael. Jákobnak meg kellett tanulnia, és át kellett menni az ő cselszövése miatt azokon az évtizedeken, amiért ő csalt, amiért ő csalással folyamodott az ő apja elé, és nem hitt az Isten ígéretébe. De volt az életében egy pont, amikor Isten azt mondja, hogy ezentúl nem Jákob vagy, hanem Izrael. Testvérek, Isten az, aki az mi életünkbe is jön, mint egy szabadító Isten. Látja azt, ami az életünkben van, és látta Izrael életében is azt, ami ott van. A bűn, az engedetlenség. Az északi országban, mikor ketté szakadt az ország, egyetlen egy király sem volt, aki félte volna az Urat. Egyetlen egy király sem. A déli részben ott néhány király volt, aki félte az Urat. ilyen volt Ezékiás király is. De őket is utolérte a bűnöknek a következménye. De mit akar az Isten? Ki az az Isten, aki újjá akar minket formálni úgy, ahogy Jákobot, mint Izraelt, mint Izrael népét? A mi Urunk Jézus Krisztus az, aki minket újjá tud szülni. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Testvérek, nem tudom, hogy érzed magad. Miken mész keresztül? Milyen küzdelmeid vannak? Milyen bűnök vannak talán az életedben? De bátorítás legyen ma számodra, hogy ezt Isten mondja neked, ne félj, mert én megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Gondoljatok bele, amikor ez a nép kikerül Babilóniába, és olvassa, hallja ezt az üzenetet. Vajon mit tesz? Vajon hogyan forgatja a szívébe ezeket a beszédeket? Ott, egy idegen homba, idegen körülmények között, idegen szokások között, bálványistenek között. Vajon sóhajtoztak? Vajon eszükbe jutott, hogy az én élő Istenem, milyen jó volt az én élő Istenem közelében lenni? Milyen jó volt bemenni a templomba és dicsőíteni a mi Istenünket? De testvérek, ha gondolkodtak ezen, ha vagy sem, az Isten nem mondott le róluk. És bátorítja őket, hogy ti az enyém vagytok. Az Isten nem mondott le róluk. És ha elolvasok a hetedik verset, akkor ezt mondja itt Ézsaiás. Aki rólam neveztek el, aki dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Ez az ő népe. Akit az Isten, ezt a népet, akiről a mi Istenünkről neveztek el, és dicsőségére teremtett Isten. És ki volt az, aki átformálta, aki alakította ezt a népet? Egyedül az a mi Istenünk. És testvérek, Isten mindnyájunkat, Izrael népét is a saját képmására teremtette. De a bűn miatt ez a képmás összetört és eltorzult. Ez a nép is teljes mértékben eltorzult. Hiába ismerte az Istent, de más istenek felé fordult folyamatosan. És az Isten képmása, az szó szerint, az teljesen a bálvány istenek felé, a bálvány Isten képmására formálódtak, hiszen megmaradt az életükbe folyamatosan a bűn. Egészen odáig, hogy voltak olyan királyok, akik a saját gyermeküket feláldozták a bálvány oltáron. Pedig Isten megmondta előre, Mózesen keresztül, hogy ne tegyétek azt, ha bementek erre a földre. Ne kövessétek az idegen népek isteneit, és azoknak szokásait. De ők követték. Testvérek, nem önmegváltásra van szükségünk, hanem az örökké való Isten szabadítására van szükségünk. Úgy, hogy ennek a népnek is. És amikor megjelent a mi Urunk Jézus Krisztus, akkor ő azért jött el, hogy nekünk életet adjon, hogy ő legyen az, aki minket átformál. Ő legyen az, aki újat formál. De most így szól az Úr, mondja az ige. Olyan valaki szenvedett helyettünk, aki bűntelen volt. Olyan valaki hordozt el a mi vétkeink következményét, aki érdemtelen volt, hiszen nem volt benne bűn. 10 fejezettel később ezt írja Ézsaiás az 53. fejezetben, a mi vétkeink miatt kapott sebeket, a mi bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg, mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta minnyájunk bűnéért. A bírói ítélet elhangzott. Megváltva, kiváltva, megkegyelmezve. Testvérek, így szól ma hozzád az Isten. Annak ellenére, hogy ismer, annak ellenére, hogy ismerte Izrael népét, ez volt a bátorító üzenet. Megváltva, kiváltva, megkegyelmezve. Bár nem ezt érdemelte Izrael népe, azért volt fogságba, mert azt érdemelte. Testvérek, mi sem érdemlünk mást, csak halált. De milyen jó, hogy az Isten nem azt adja nekünk, amit érdemelnénk. Azért, mert valaki kifizette ennek az árát. És ma örömmel mondhatjuk, hogy megváltva, kiváltva, megkegyelmezve, és ezért semmit nem tettem, ezért semmit nem tettünk. Egyedül a mi Urunk tett meg mindent. Ez az egyszeri ítélet azt jelenti, testvérek, áldom az Istent, ahogy a Róma 8 mondja, hogy nincsen ezért most már semmiféle kárhoztatás, kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Nincsen semmilyen ítélet azok ellen, akik Krisztusban vannak. Testvérek, Izrael népe megkapta az ítéletet. De az Isten azt mondja, hogy ők az enyém. Én nem mondok le róluk. És Isten nem mond le rólad sem, testvérem. Az Isten nem mond le rólad, sőt azt mondja, hogy nincs kárhoztató ítélet ellened. Mert Jézus egyszer és mindenkorra tökéletesen kifizette a mi bűnénknek az árát. Ezért, amit ő cselekedett, értünk, nem kell állandóan bizonyítanunk, nem kell állandóan bizonyítani azt, hogy fontosak vagyunk neki. Nekünk ezt nem kell bizonyítani. Ezt ő jelenti ki. Már akkor, mikor még semmit nem tudtunk tenni érte, ő azt mondja, hogy fontos vagy nekem. Szeretlek téged. Annyira, hogy az életemet adom érted. Ne az határozza meg az én képünket, testvérek, hogy mit gondolunk magunkról. Vagy mások mit gondolnak rólunk. Hanem az, amit Isten tett és kijelentett rólunk. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, az enyém vagy. Milyen áldott állapot az, amikor valaki azt mondhatja, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Milyen csodálatos státusz gyermeknek lenni, nem akárkinek a gyermeke lenni, a Teremtő Istennek a gyermeke lenni. És nagyon sok vallás minden mást hirdet. De egyedül a kereszténység az, ami Isten megváltó munkájára épül kizárólagosan. A 7. versben ezt mondja, és vedd magadra, testvérem, vedd magadra, te vagy az, akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam, így szól az Úr. Szerintem ezt mindjárt tapasztaltuk a saját életünkben, hogy Isten tervei és az ember kerülő útjai nem ugyanazok. De ennek ellenére az Isten szeretete örök érvényű. Testvérek, az Isten szeretete az örök érvényű feléd. Tudod miért? Mert valaki fizetett. Az Isten szeretete örök érvényű feléd, annak ellenére, hogy ismert téged. Hogy fejezem be a gondolatomat Spurgeonnek a gondolataival? Ez így szól. A hitem nem azon nyugszik, ami vagyok, vagy ami leszek, vagy amit érzek, vagy amit tudok, hanem egyedül azon, ami Krisztus. amit ő tett, és amit most is tesz, értem. Testvérek, ha vízen mész át, ha tűzen mész át, ne feledkezz meg, hogy nem vagy egyedül. Hogy az Isten veled van. Hogy az Istennek gondja van rád. És tudjátok, hány ember szenved önértékelési problémákkal? Amikor kimegyünk családokhoz, tudjátok, hány család gondolja azt, hogy neki is, hogy senkinek nem kellenek? Tudjátok, hányan gondolják azt, hogy számukra a halál az megváltás lenne? És mikor így gondolkodik egy ember, és menj oda, és mondd el neki az evangéliumot, és azt mondja, hogy nem, neki jobb a halál. Testvérek, sokszor meghatározza az életünket az, ami körülvesz. De ne attól függjön a mi életünk, mert valaki fizetett. A mi Urunk az, aki a mai napon is munkálkodik, és újat formál. Testvérek, mi Izrael utódai vagyunk, de nem testi, hanem lelki utódai. Mert Isten az, aki átformálta folyamatosan a maradékot. És amikor megszólalt keresztelő János, akkor sokan oda mentek, és megvallották bűneiket. Félre volt téve mindig egy maradék nép, amikor megjelenik Jézus, hogy higgyenek benne. És te egy vagy, aki ma hiszel a mi Urunk Jézus Krisztusba. És ezt mondja neked, akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Így szól az Úr, te vagy az, testvérem. Amen. Imádkozzunk. Istenem, áldalak és magasztallak téged azért, mert te gyűlölöd a bűnt, és megbünteted a bűnt. De köszönjük, Istenünk, hogy sokkal jobban szeretsz minket annál, mint hogy te csendben maradj, és ne tegyél valamit. Köszönjük, hogy közbeléptél, belenyúltál az életünkbe, Istenünk, és úgy döntöttél, hogy magadra veszed a mi bűneinknek a következményét. Köszönjük, Istenünk, hogy te fizettél. Köszönjük, hogy ez a fizetség örök érvényű. Köszönjük, hogy fizetve van azoknak a bűn, akik elfogadják, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Áldalak téged, Krisztusom, azért, mert kész voltál helyet cserélni velem. Magadra vetted az én bűnömet, és nekem adtad a te szabadságodat, a te kegyelmedet, a te dicsőségedet, Istenem. És most már nincs kárhoztató ítélet ellenem. Mindazok ellen, akik hisznek benned. Urunk, vigasztal és bátoríts minket mindenkor, amikor nehézségek között vagyunk, hogy ne felejtsük el, hogy mi a tied vagyunk. Te drága áron váltottál meg minket. Áldunk ezért, Istenünk, az Úr Jézus nevében. Amen.